Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. A Tanítsunk Magyarországért program új mentorait képzik Miskolcon. Megállapodást kötött a Gyöngyösi Városrendészet és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Elektronikusan lehet adatot egyeztetni a NAV-nál. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Elkezdődött a Tanítsunk Magyarországért program új mentorainak képzése a Miskolci Egyetemen. A kezdeményezés lényege, hogy hátrányos helyzetű települések iskoláiban a mentorok segítik a diákokat tanulmányaikban, megmutatják nekik a lakóközösségükön túli világ izgalmait és lehetőségeit. Miskolcon is egyre több egyetemista jelentkezik segítőnek, nem csak bölcsész hallgatók, hanem gépészek, gazdászok és a többi kar diákjai is jelentkeztek már mentornak. A részletekről Ádám Anetta, a Tanítsunk Magyarországért program szakmai felelőse adott tájékoztatást.
A fél év végé és a fél év elej az mindig egy turbulens időszak, úgyhogy most nagy-nagy munkában vagyunk. Ez az időszak, amikor az új mentorok bejelentkeznek, elhelyezzük őket iskolába, beindul a fél év, a hallgatók és izgatottak nyilván keresgetik még a saját órájukat, órarendjüket, és hát szépen vissza-vissza mennek majd a gyerekekhez az iskolába, és folytatódik az a nyugodt mentori munka, ami egyébként a fél év közepét jellemzi. De most egy kicsit pörgősebb az élet. Minden eszközt megpróbálunk megtalálni, meg alkalmazni ahhoz, hogy a hallgatóink jól döntsenek, és eljöjjenek hozzánk mentornak. Úgyhogy Neptun üzenetben, TikTok videóban, Facebook hírekben, papíralapú plakáton próbáljuk a hírét kelteni ennek a programnak. Azért is kell egyébként, mert nagyon megtévesztő a program címe szerintem, mert talán a hallgatók közül is sokan hallottak arra, hogy tanítsunk Magyarországet. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy valójában nem tanítani kell, hiszen hát nem tanárok dolgoznak a gyerekekkel, hanem jogász, gazdász, mérnök, ápolónő, mindenféle szakos egyetemista hallgató, és az a feladatuk, hogy segítsék a gyerekeknek a tanulását, segítsék a gyerekeknek a jövő képét kialakítani, értelmesen megtanítsák őket, értelmesen eltölteni szabadidejüket, foglalkozzanak velük minőségi időt, ez egy kicsit elcsépelt kifejezés, de mégis erről van szó, minőségi időt töltsenek velük, beszélgessenek, tehát nem tanítani kell, hanem mentorálni. Ezért is nagyon fontos, hogy a kampánnyal mindenhol ott legyünk, hogy a hallgatóink lássák, értsék, hogy mi az, amire vállalkoznak. Évek óta úgy szoktuk ezt csinálni, hogy a tantárgyfelvételi hét utolsó napjáig lehet jelentkezni. Egyébként, ha évközben is jön érdeklődő jelentkező, soha nem küldjük el, hanem elmondjuk, hogy miről szól a program, és megbeszéljük vele, hogy mi ez a következő belépési pont, amikor bejöhet a programba. De ez azért szükséges, hogy a tantárgyfelvételi héten meglegyen a jelentkezőknek a fix létszáma, mert elindul a felkészítő kurzus. Ők fél éven keresztül heti 2 órában fogják tanulni azt, hogy mi a mentorálás, és nem csak tanulják, nem csak elmondjuk nekik, meg megmutatjuk, hanem effektíve kimennek gyakorló mentorokhoz, hospitálni iskolákba, megtapasztalják. Mert ez a fél év nem csak azért fontos, mert mi elmondjuk, hogy mi lesz majd, hanem nagyon lényeges, hogy ő át tudja gondolni, hogy akarja ezt csinálni, képes-e rá, van-e hozzá kedve, motivációja, mert hát a motivált és felkészült mentor jelöltből lesz a jó mentor. A felkészítő kurzuson 3 dologra szoktunk koncentrálni. Egyébként Pestalozzi egy híres pedagógusnak volt ez a pedagógiai filozófiája. Fejre, a szívre és a kézre gyúrunk valójában. Ez azt jelenti, hogy ellátjuk őket ismerettel, tudással, amivel megismeri azt a világot, ahol ő majd dolgozni fog, megérti, hogy a gyerekek miért reagálhatnak úgy, ahogy reagálnak, ami lehet, hogy számára ismeretlen, mert a hallgatóink többsége egy átlag középosztálybeli, nagyon sokszor városi környezetből érkezik, a mentorátjaink pedig kis településen élnek, és nagyon sokszor hátrányos helyzetű családokban élnek ők. A másik a szív, ami, hogy ne csak értse, hanem érezze is meg ezt a világot, tudjon empatikusan viszonyulni ehhez a helyzethez, és így fog tudni majd például konfliktus helyzetben, vagy krízis helyzetben, vagy akár csak egy normális kommunikációs helyzetben is adekvát választ adni a gyereknek, és így lesz ő valójában egy felnőtt okos barátja a gyereknek, ami egy fontos szerepe a mentornak. És az utolsó pont, amire szintén fókuszálunk a kéz, és az a kéz, eszközöket adunk nekik. Hogyan ismerheti meg a gyereket, mit tehet, mit nem tehet a mentorálás alatt, és ezt hogyan, milyen eszközrendszerrel teheti.
Példaértékű a Gyöngyösi Városrendészet munkája, fogalmazott az igazgató, annak kapcsán, hogy legújabban megállapodást kötöttek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karával. Ennek a célja nem csak a szakma fejlődésének támogatása, hanem kölcsönös előnyök biztosítása is a résztvevők között, ismertette Ferenczi Dániel. Ennek értelmében a városrendészet igazgatója óraadó oktatóként segíti a rendészettudományi kar hallgatóit.
A városrendészetről önmagában azt kell tudni, hogy ez egy effektív gyűjtő fogalom. Korábban közterület felügyeletként volt ismert a lakosság számára. Ezt egy 99 évi törvény szabályozta, azonban 2012-ben a jogalkotó lehetőséget adott arra, hogy rendészeti szervekké alakuljanak ezek a felügyeletek, és onnantól kezdve önkormányzati rendészet vagy városrendészetnek voltak nevezve ezek a szervezetek. Itt azt kell tudni róla, hogy a korábbi közterület felügyeleti munkával ellentétben kiegészült már a közrend és közbiztonságban való aktív közreműködés. Tehát megjelentek ugye a kényszerítő eszközök, illetve egyéb olyan jogszerű intézkedési formák, amelyeket alkalmazhatnak a benne dolgozó közterület felügyelők. És ugye városrendészet alatt azt kell érteni, hogy rendészeti dolgozókat tömörít, tehát gyöngyösen ez azt jelenti, hogy ugye közterület felügyelők dolgoznak benne, mezőrök dolgoznak benne, illetve térfigyelő munkatársak, meg egyéb köztisztviselők, úgyhogy ezt foglalja össze önmagában ez a név. Ugye van egy fő irányvonal, amelyet a törvény meghatároz, hogy mik azok, amikbe egy közterület felügyelő eljárhat. Azonban Magyarországon ugye 3200 település van, és mindegyik más adottsággal rendelkezik, mindegyikben más kihívások vannak, és az adott települések kihívásaihoz is igazodik a feladatellátás. Tehát azt mondhatom, hogy mondjuk itt ebben a keleti régióban, ahol lakunk, mondjuk nagy problémát jelent a guberálóknak a személye, de ugyanezt nem mondhatjuk el mondjuk akár a nyugati ország részben, ahol mondjuk egy szabálytalan parkolás jelenti mondjuk a legegetrengetőbb problémát. Nagyon nagy horderejű dolog történt az intézményünk életében, ugyanis együttműködési megállapodást tudtunk kötni a Közszolgálati Egyetemnek a rendészettudományi karával. Ennek tartalma az, hogy valóban a hallgatók megismerhetik a helyi rendészetnek minden egyes aspektusát, tehát minden egyes színfoltját. A helyi gyöngyösi városrendészetről ugye azt kell tudni, hogy úttörő volt sok témakörben, például a Szomszédom a felügyelő programnak a kialakítása egy úttörő volt, a drónos feladatellátást is említhetném. Sok olyan modern, innovatív dolog van, amelyre ugye a jogalkotó lehetőséget ad, és így gyöngyösen ezeket ki is maximalizáltuk. Így naprakész tudást tud adni a hallgatók számára. Ezen kívül gyakorlati lehetőséget is fog biztosítani ezeknek a hallgatóknak, tehát meg tudják nézni, hogy milyen egy vidéki rendészet.
Nem feltétlenül kell, hogy ellenőrzésen derüljenek ki a hibák. Idén a Nemzeti Adó és Vámhivatal már adategyeztetési eljárást is kezdeményezhet. Az eljárás teljes folyamata elektronikusan zajlik az ügyfélportálon, így egyszerűen gyorsan online tisztázhatók az eltérések. Tegnap kezdte el kiküldeni a NAV az első felhívásokat. Az érintetteknek 15 napjuk van a hibák javítására. A részletekről dr. Paskújné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referense tájékoztatott.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén már adategyeztetési eljárást is kezdeményezhet, így nem feltétlenül ellenőrzésen kell, hogy kiderüljenek a hibák. Az eljárás teljes folyamata elektronikusan zajlik az ügyfélportálon. Február 24-én küldte ki a NAV az első felhívásokat, az érintetteknek 15 napjuk van a hibák javítására. A NAV kockázatelemzői a súlyosabb eltéréseket vették górcső alá. Azokat a cégeket szűrték ki, akiknek az online számla és online pénztárgép forgalma jóval magasabb volt, mint az az összeg, amit az ÁFA bevallás értékesítése vonatkozó soraiban feltüntettek. Mivel az adategyeztetés egy teljesen új eljárástípus, erre még nemzetközi példa sincs, az első felhívásokat nem minden érintett kapta meg. Ezúttal egy alaposan leválogatott szűk körnek küldte a tárhelyére a felhívást a NAV. Az érintettek a felhívásra az ügyfélportálon kialakított felületen néhány kérdésre válaszolva tisztázhatják az eltérést. Jelezhetik például, hogy már javították a hibát, vagy hogyha már önellenőrzést is benyújtottak, de azt is jelezhetik, hogyha szerintük az eltérés nem valós, a jelzett hiba szerintük nem áll fenn. Az új adategyeztetési eljárás partnerként kezeli az adózókat. A hivatal elsőként őket kérdezi meg az észlelt hiba okáról, és elsőként ők kapnak lehetőséget a javításra is. A NAV csak akkor szankcionál, ha az érintett a felhívásra 15 napon belül nem reagál. Ekkor a bírság 300 000 forint. A korábban már többször és súlyosan mulasztó, kockázatos besorolású cégek esetében a mulasztási bírság magasabb, 390 000 forint. Ha az együttműködés, a javítás elmarad, akkor revízió is indulhat. Ezért fontos, hogy minden érintett kihasználja az adategyeztetés kínálta előnyöket, és 15 napon belül az újfajta eljárásban tisztázza az adateltérést. Akik most nem kapnak értesítést, de tudják, hogy érintettek lehetnek, érdemes már most rendezniük az eltérést, mert az online adatok és az áfa bevallás eltérését tisztázandó eljárások folytatódnak tovább. A NAV egyik fő feladata a tisztességes adózók és a költségvetési bevételek védelme, ezért mindent megtesz a család, szabályokat kijátszó, online adatokkal trükköző vállalkozások kiszűrése érdekében. Úgy, hogy a lehető legkevésbé terhelje a szabályszerűen működő adózókat. Erre az egyik legalkalmasabb eszköz az adategyeztetés.
Végül az időjárásról. A folytatásban borult lesz az ég, többfelé valószínű eső, zápor, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban plusz 1-2, napközben aztán 8-9 fok körül alakul, tehát a lassú enyhülés folytatódik tovább. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. február 26-án szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Az egyik népszerű közösségi oldalon kínálta eladásra neves világmárkák parfümjeit egy heves vármegyei hirdető. Évente 250 millió forintra számíthatnak a járások az induló versenyképes járások elnevezésű programban. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Évente 250 millió forintra számíthatnak a járások az induló versenyképes járások elnevezésű programban, ahol pedig megyei jogú város is a járás része, ott ez az összeg 500 millió forint. A sikeresség kulcsa ebben a programban a hatékony együttműködés. Erről Dukai Miklós önkormányzati államtitkár beszélt azon a nyírteleki település vezetőknek szervezett találkozón, amelyre 21 önkormányzat kapott meghívást.
A 25-ös évet úgy nyitottuk, ugye úgy kezdtük, hogy most van annak az időszaka, amikor az idei évi költségvetési rendeleteiket készítik az önkormányzatok. Ezt be kell nyújtaniuk a testületnek, van, aki már elfogadta. Ugye ebben is látják, hogy milyen feladatokat kell az idén ellátni, mik a terveik, milyen beruházásokat szeretnének egy-egy településen megvalósítani, hosszú távon miket szeretnének a településük fejlődése, fejlesztése érdekében elérni. Na, a lényege az az lesz, hogy minél szorosabban, minél jobban, minél hatékonyabban együtt tudjanak működni a települések, településvezetők egymással, mindannyiunkkal, mert mi úgy gondoljuk, és a kormány ebben hisz, és ebben látja a jövőnek a lehetőségét, hogy terület alapon is kell fejleszteni. Ugyanúgy a Magyar Falu program lehetőségei is megvannak az idén is, mint ahogyan az elmúlt években voltak, vagy éppen a TOP pluszos pályázatokból is rendelkezésre áll az önkormányzatoknak az a fejlesztési forrás, ami van. De most egy más fajta gondolatot bízva a versenyképes járás programmal a kormány a közgondolkodásba, meg az önkormányzati gondolkodásba, és ennek a lényege ez az együttműködés és a térségi szemléletben való gondolkodás.
Végül Vinai Győzőt, a térség országgyűlési képviselőjét.
Itt Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyébe, ebbe a választókerületbe is van három járás, ahová tartoznak a települések, a Nyíregyházi járás, az Ibrányi járás és a Tiszavasvári járás, és valójában nem pontszerű fejlesztést szeretne ez a program elérni, hanem területfejlesztést, területkiegyenlítést, közös pályázatokat várnak, vagy szeretnének, hogyha ilyet adnának be a járási települések, és ez az együttműködést erősíti. Úgyhogy én nagyon jó ötletnek tartom azt, és a járások programjában 250 millió forint állna rendelkezésre a helyi iparizési adóból befolyt többletből, és a megyeszékhelyeknek pedig 500, ahol megyeszékhely a járásközpont, 500 millió forint. Na most ez elég jelentős összegnek tűnik, de nem is ez a fontos, hanem az a fontos, hogy ez minden évben lenne, és közösen kellene pályázni, majd közös célokra.
A közeljövőben egy tanulmány formájában kívánja bemutatni dr. Novák István atya, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese mindazt a lelki töbletet, amely megtapasztalható egy katolikus felsőoktatási intézményben. Az oktatás és nevelés mellett a legfőbb küldetés a hit átadása, melyre jó alkalmakat nyújtanak például az előttünk álló nagy bőt során rendezett lelki programok.
Katolikus Egyetemnek számos 20.-21. századi szerző véleménye szerint, többek között II. János Pál pápa és Benedek pápa is megfogalmazta, nem csak az a küldetése, hogy a katolikus egyház fenntartásában működve egy sajátos értékrendet hordozó, különleges életformára nevelő tanító modellt kínáljon fel az ott dolgozóknak és az ottani hallgatóknak, hanem sokkal fontosabb feladata az, hogy a hit átadásban, a hit továbbadásban is egy rendkívül fontos szerepet játszik a Katolikus Egyetem. A közeljövőben elkészülő és megjelenő tanulmányomban számos szerzőnek a véleményét fogom leírni és elmondani, hogy a Katolikus Egyetem hogyan is tud például a közjó szolgálatába állni. És megint csak egy borzasztó egyszerű dologra kell gondolnunk, amikor a Katolikus Egyetem bekapcsolódik a karitász munkába, a szeretetszolgálat gyakorlásába, bekapcsolódik a menekültek befogadásába, akkor gyakorlatilag megvalósítja az egyház küldetését. Nem minthogyha ezt nem lehetne megtenni egy nem egyházi egyetemen is. De valójában a katolikus egyetemnek épp ez a lényege, hogy amit az egyház tanít, amit az evangéliumokban, a Szentírásban olvasunk, azt azért váltjuk valóra, mert Jézus erre parancsot adott a mi számunkra, szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek benneteket. Katolikus egyetemen is természetesen vannak nehézségek, problémák, vannak konfliktusok, összeütközések, viszont Jézus tanítása itt is beleilleszkedik abban a nagy rendszerbe, amit az egész egyház, a keresztény vallások együttetően tanítanak, az ellenség szeretet és a megbocsájtás, amelyről néhány nappal ezelőtt a vasárnapi evangéliumban is hallottunk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy amikor egy egyetemnek a szellemi kultúrájáról beszélünk, és amikor azt mondjuk, hogy ez a katolikus egyház egyeteme, akkor azt ne csak úgy értsük, hogy az egyház az, aki biztosítja az egyetemnek a fenntartását, természetesen a állam segítségével, hanem arra is kell gondolnunk, hogy az egyház az, amelyik azokban a helyzetekben, ahol megoldásra van szükség, ott meg tudja mutatni, hogy ebből a 2000 éves kincsestárból milyen lelki megoldásokat és milyen gyakorlati megoldásokat kínál. Én azt gondolom, hogy most, amikor a Hamvazó Szerdával majd elkezdődik a nagybőjt, akkor ezt még mélyebben és még intenzívebben kell megélnünk, és az egyetemen szervezendő nagybőjti programok, az egyetemen kívüli lelki gyakorlatok, ezek mind-mind segítenek abban, hogy egyetemünk polgárai közelebb érezzék magukat ahhoz a Krisztushoz, aki majd nagypénteken értünk meghal, és húsvét vasárnap, ami egész örök üdvösségünkért és életünkért feltámad.
Az egyik népszerű közösségi oldalon kínálta eladásra neves világmárkák parfümjeit egy heves vármegyei hirdető. Arra azonban nem számított, hogy az egyik rendelést a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai adták le nála. Kiderült, hogy az értékesítést végző külföldi állampolgár az így szerzett bevételei után nem adózott, próbavásárláskor sem számlát, sem nyugtát nem adott. A kínált parfümök pedig hamisak voltak, azokat a pénzügyőrök lefoglalták. A részletekről dr. Paskuné Pivko Mónika, az adóhatóság Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
A NAV Heves vármegyei ellenőrei figyeltek fel egy hirdetésre az egyik népszerű közösségi oldalon, ahol világmárkák parfümjeit Armani, Rabanne, Prada, Versace kínáltak alacsony áron. Két parfümöt rendeltek 24 ezer forint értékben, miután a kereskedő üzenetben elküldte az árakkal ellátott fényképes készletlistát. Az eladó azt mondta, hogy az illatszerek jó minőségű replikák, illatuk, csomagolásuk ugyanolyan, mint az eredeti, és azokat egy ismerősétől vásárolta. A személyes átvételkor az eladó sem számlát, sem nyugtát nem adott. A revizoroknak beszerzési bizonylatot nem tudott bemutatni, a termékekről és az értékesítésekről nyilvántartást sem vezetett. Mindeközben a NAV bevetési igazgatóság pénzügyőrei átvizsgálták az eladó székhelyét, ahol életvitelszerűen él és további parfümöket találtak. A termékek silány minősége miatt felmerült a gyanú, hogy azok hamisak, amelyet a védjegyek jogosulti képviselő is azonnal megerősítettek. A hamis árut a NAV munkatársai lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak. A hamisítványok több mint 500 000 forint vagyoni kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Ellenőrzési ügyében számla és nyugtadási kötelezettség elmulasztása miatt 400 000 forint mulasztási bírságra is számíthat. A hamisított termékeket árusítók nem csak a gazdaság tisztességes szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlók megtévesztése mellett akár egészségügyi kockázatot is jelenthetnek.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus, Ferenc pápa állapota változatlan. A Szentszéki Sajtóközpont reggel 8 óra 14 perckor közleményt adott ki a Szentatya állapotáról, akit a római Gemelli klinikán kezelnek február 14-e óta. A pápa nyugodtan töltötte az éjszakát és pihen, ezt a rövid tájékoztatást adta a Szentszéki Sajtóközpont még reggel. A tegnapi esti közlemény szerint a Szentatya klinikai állapota továbbra is válságos, de stabil. Akut légzési nehézség nem jelentkezett, és a vérkeringése továbbra is stabil. Este a kétoldali tüdőgyulladás radiológiai megfigyelése céljából tervezett CT-vizsgálaton esett át. A prognózis továbbra is bizonytalan. Ferenc pápa aztán most délelőtt az eukarisztia vétele után újból dolgozott. Hétfőn elkezdődött a Földrajzi Hét nevű programsorozat az Edelényi Szent Miklós Görög Katolikus Iskolában, amelyen számos neves előadó képviselteti magát. A rendezvény sorozatot 2012 óta megszervezik az iskolában, amely mindig valamilyen téma köré épül. A remény évében most az iskola a békét állított a középpontba. A programsorozatról Barta József István, a Szent Miklós Görög Katolikus Iskola igazgatója adott tájékoztatást.
Azt gondolom, hogy egy iskolának a feladata az, hogy azt a régi latin közmondást a gyerekeinek átadja, hogy nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. Amikor a földrajzi hetünket szervezzük, akkor ennek a mottóján próbálunk haladni. Próbálunk a gyermekeinknek olyan tudást megadni, amely nem mindennapi, amely nincs benne a tananyagban. Ezért hívunk olyan előadókat, ismert embereket, akik tudják a tudásátadást jobban segíteni. Hogy kik a legnagyobb előadók? Hát számomra az egyik legnagyobb az Atanász püspök atya, aki ezt a földrajzi életet el fogja indítani. Ez már nálunk hagyomány, hogy ő kezdi, hiszen az ő tanítása, az ő elmélkedése, az bevezet bennünket arra, hogy ennek a teremtett világnak a szépségeit, és bizony néha nehézségeit is meg kell tudnunk ismerni. Hívunk olyan előadókat, akik például a Hungary Health programban segítenek. Ők azok, akik a Száhelövezetben Magyarországot képviselik és segítséget nyújtanak az ott nagyon komoly hátrányban lévő embereknek. De beszélünk majd az internet veszélyeiről, fogunk arról is szólni, hogy mi az, amit a gyerekeknek észre kell venni ahhoz, hogy ne szaladjanak bele egy olyan csapdába, amelyből már nagyon nehéz a visszaút és a visszalépés. Én azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy tudjunk a gyermekeink számára olyan lehetőséget biztosítani, hogy megismerjék azokat a programokat, amelyek az ő egészségüket segítik. Ezért az aktivitásra is nagy hangsúlyt fektetünk, ezért lesz nálunk például Lóska János, a Magyar Lovas Turisztikai Szövetség elnöke, aki a lovaglás szépségeiről, a természet, a teremtett világ megismeréséről tud szólni. De szeretnénk, hogyha tágabb kitekintést is kapnának a gyermekeink, ezért Tarik Messát elhívtuk a Matthias Corvinus kollégiumból, aki pedig arról fog beszélni, hogy hogyan nő fel egy arab gyermek, hogyan nő fel egy európai gyermek, és az üldözött keresztények abban a világban milyen nehézségekkel kell, hogy szembesüljenek. De itt lesz közöttünk például Beszörményi Nagy Gergely, aki számunkra arról fog beszélni, hogy mi az érték ebben a világban, mi az, amit ő értéknek tart, és ezt hogyan tudja átadni a gyermekeink felé. De azt hiszem, hogy nagyon hosszú a sor, hát hiszen Böjte Csaba atya, ő pedig egy kicsit a maga a fantasztikus elmélyülésével tud bennünket irányba állítani, de természetesen itt lesz Révész Máriusz államtitkár úr is az említett Aktív Magyarország, illetve az aktivitás kapcsán, de hívunk más előadókat is, akik abban segítenek, hogy megismerjünk más tájegységeket. Itt lesz Washingtonból Kocsi Béla, az ottani odadelegált mezőgazdasági attasé, és hát egy kicsit erről is fog majd szólni a dolog, hogy a megismert világ és a számunkra egy kicsit távol lévő vidékek, azok közelítsenek a tanulóink felé, ezáltal belsővé váljon, legyen egy olyan kialakult világképük, amely a valós világot tükrözi, és ettől a virtuális világtól el tudja őket vonni. Számunkra ez egy nagyon fontos küldetés.
Kersánszki Tamás, a Hungary Helps ügynökség Száhel övezet fejlesztésért felelős igazgatója az előadását foglalt össze rádiónknak.
A hallgatóknak Száhel régióról, Csádról, Hungary Helps afrikai programjairól tartottam egy rövid előadást, és próbáltam nekik felvázolni, hogy milyen az élet ott, és hogy milyen nehézségekkel küzdenek ebben a régióban, Afrika ezen a területen.
Nagy csendben hallgatták a diákok, tehát úgy érzem, hogy sikerült a szívüket megszólítani.
Én is nagyon remélem, hogy el tudtam hozni egy kis Afrikát ide, egy kis afrikai meleget ide ebbe a fantasztikus Edelényi iskolába, és olyan területeket mutattam meg, ami kapcsolódhat hozzájuk, iskolai fejlesztések, egészségügyi fejlesztések, és maga az a humanitáris helyzet, az a migráció, ami most abszolút benne van az európai és a magyar köztudatban.
Nem könnyű téma, de azt gondolom, hogy az önök munkájának a segítségével rengeteg örömről is be tudott számolni ebből a térségből.
Én azt gondolom, hogy a Hungary Helps-nek sikeres programjai vannak, ugye ez az üldözött keresztények államtitkárságnak a programja, de nagyon kevesen tudják, vagy nem annyira köztudott, hogy rengeteg keresztényt üldöznek Afrikában. és nekünk az egyik fókuszterületünk, hogy éppen ezeket a közösségeket meg tudjuk erősíteni különböző programokkal, kórházépítésekkel, oktatási projektekkel, vagy akár egyszerű étel vagy gyógyszer támogatásokkal.
Ön is gondolom, hogy személy szerint többször is részt vett ilyen humanitárius segélyakciókban.
Igen, igen, többször voltunk itt, ez a munkaköri kötelességünk, hogy ilyen területekre kimenjünk. A munkatársaim segítségével és örömmel tudatom a hallgatókkal, hogy Csárdban van egy irodánk, ahol magyar munkatársaink vannak kint, és egy olyan koordinációs feladatot látnak el a Csárd és a Száhel régiós fejlesztések tekintetében.
Hétfőn elkezdődött a Földrajzi Hét nevű programsorozat az Edelényi Szent Miklós Görög Katolikus Iskolában, amelyen számos neves előadó képviselteti magát, ezzel kapcsolatos összeállításunkat hallották. Közösségi sportjátékokkal, rögtönzött könyvtárral, sakkal és társasjátékokkal igyekeztek az óraközi szüneteket színesebbé tenni a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában. Az ötletet az iskola diák önkormányzata kezdeményezte, az igazgató pedig örömmel fogadta. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
Igazi közösségi térré változott ebben a tanévben a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola aulája. Pingpong, csocsó, sakk, társasjáték mind-mind arra hivatott közösségi játékok, hogy akár az óraközi szünetekben, akár a napközis foglalkozás végeztével tartalmas és szórakoztató időtöltést biztosítson a diákok számára. Az ötlet és az igény a diákok részéről fogalmazódott meg, így a diák önkormányzat és a szülők támogatásával új eszközöket tudott vásárolni az iskola. Kisné Murányi Andrea igazgató örömmel számolt be a diákok ötletéről, hiszen ezek a foglalkozások szinte elfeledtetik a reggel leadott mobiltelefonok létét, és egymással játszanak a tanulók.
Nem minden esetben tudunk kimenni az udvarra, ezért felállítottuk az aulában a pingpongasztalokat, valamint csocsókat. Beszerzésre került a diák önkormányzat és a szülői választmány felajánlásából a babzsák fotelek, tehát ilyen kis közösségi teret alakítottunk ki. Délelőtt elsősorban a szünetekben a felső tagozatosok töltik meg az aulát játékos formában, és ők pingpongoznak, és töltik el itt a szabadidejüket, valamint délután pedig az alsó tagozatosoknak volt lehetőségük hosszabb időt beosztás szerint itt együtt eltölteni, amivel bővült a kör, az a sakkozás és a társasjáték, mert kialakítottunk a gyerekeknek egy olyan területet is, ahol elvonulhatnak, és nagyon szívesen töltik be itt élettel az aulánkat. Ugye iskolánkban a gyerekek leadják a mobiltelefonokat a nap elején, persze tanítási órákon, ha szükség van rá, akkor használják, de nem is jut eszükbe, hogy elővegyék. Tehát sokkal szívesebben játszanak együtt, a szociális kompetenciáik fejlődnek, és öröm látni azt, hogy fiúk, lányok felváltva az osztályközösségen belül szívesen játszanak együtt. Sokkal több mosolyt látunk a gyerekek arcán ezeken az alkalmakon, valamint ugye nagy lehetőség a mi intézményünknek, hogy az udvaron is több területen el tudnak a gyerekek különülni és különböző sporttevékenységeket folytatni, valamint a tornatermünkben is lehetőség van három részre osztott tornateremben különböző sportfoglalkozásokat megtartani, tehát igazából ki tudjuk használni.
Közösségi sportjátékokkal, rögtönzött könyvtárral, sakkal és társasjátékokkal igyekeztek az óraközi szüneteket színesebbé tenni a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában. Az ötletet az iskola diák önkormányzata kezdeményezte, és az igazgató azt örömmel fogadta. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallották. Egész napos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében február 27-én, csütörtökön 9-től 18 óráig. Szeretettel várnak mindenkit. Új látványossággal várja látogatói Tegerben az érseki pincerendszer, közölte a szerkesztőségünkkel Hernád Fői Csaba, az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója. Mint elmondta, a vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patakvizének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával. Lehetőség nyílik az Egriesek bora címet elnyert borok kóstolására, a gyermekeknek pedig alkoholmentes szőlőmustot kínálnak. Ezen túlmenően felfedezhetik a vendégek a kézműves borsodnádasdi Molnár Kalács ízeit. Sok szeretettel várnak minden érteklődőt. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de az okos eszközök elterjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hagyományos hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és az Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra, Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Kriston Tamás és Kolesszár Krisztián. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap ugyanebben az időpontban várom önöket. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Mész, mindig csak mész. mindent kell látnom, és kalandra vágyom, de a vándor úgyis hazatalál. Bárhová sodor az élet, a lelked mér úgyis érzed, összeköt minket egy képlet, bárhol jársz. Álmaidban régen láttad, megkerested, megtaláltad, s az utat végén egyszer hazatalálsz. Összeköt minket egy képlet, bárhol jársz. Álmaidban régen láttad, megkerested, megtaláltad, s az utad végén egyszer hazatalálsz. S az utad végén egyszer hazatalálsz.
A régió sportja.
Szász Halombattán rendezték a második Szalai János rövidpályás szenior országos úszóbajnokságot. Martinek János volt a nyíregyházi Aquaese által szervezett Példaképek közelről rendezvénysorozat legutóbbi vendége. Két nemzetközi tornát is nyert a nyíregyházi Ferenci Tamás által irányított U16-os fiú kosárlabda válogatott. 12 órás röplabda tornát szerveztek Nyíregyházán. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Szász Halombattán rendezték a második Szalai János rövidpályás szenior országos úszóbajnokságot. A viatalon, amelyen 42 egyéni országos csúcs és 13 váltó országos csúcs született, a Nyíregyháza Sportcentrum szeniorjai is kitettek magukért, 15, közte 6 aranyéremmel tértek haza a megmérettetésről. A versenyen rajtkőre állt a nyírteleki származású Fice Gabriella is, aki a török bálinti szenior úszóklub 4x100-as gyorsváltójával világcsúcsot úszott. Martinek János volt a nyíregyházi Aquaese által szervezett Példaképek közelről rendezvénysorozat legutóbbi vendége. A találkozón a kétszeres olimpiai bajnok öttusázó beszámolót tartott pályafutásáról. Most őt hallják.
Soha nem lehet feladni, hiszen én 87-ben kerültem be először a felnőtt keretbe, mint világbajnoki induló, ahol egy katasztrofális lovaglást követően az utolsók voltunk csapatban, 600 ponttal lemaradva a mezőnytől, és hát a futás volt az utolsó versenyszám, ott még minden nap volt egy sportág, és ott már negyedikek voltunk biztos ezüstéremmel a zsebbe, mert a futás az már szinte papírforma, és hát a végén olyan jól futottunk, hogy mégis a magyar himnuszt lehetett meghallgatni, tehát utolsókból is lehetnek elsők. A tanulság pedig az, hogy soha nem lehet feladni, hiszen a célt azt csak úgy tudjuk elérni, ha küzdünk érte.
Martinek János beszélt a szóli olimpiai aranyérméről is.
Egyrészt az első olimpiám, hiszen legfiatalabbként 23 évesen sikerült ott olimpiai bajnoknak lennem. Másrészt a környezet, az 10 évvel később voltam szintén egy versenyen Tejon City-be, meghívtak a koreaiak, újra körbejártuk, megnéztük az olimpiai falut, teljesen megváltozott a környezet, minden. És hát az az emlék is, hogy például a 11 aranyból 10-et élőben végig követhettem, az volt az egyik legemlékezetesebb.
Elárulta, milyen élmény volt Párizsban szövetségi kapitányként irányítani a válogatottat.
Pozitív élményekkel jöttünk haza, ha már sokan megkérdőjelezték, hogy egyrészt, hogy talán a kitüntetés meg a jutalmakat se érdemlem meg, mert ugye nem javasoltam a Michelt, de hát volt egy objektív válogatás, az alapján tettem le a javaslatomat, a szakmai bizottság, illetve az elnökség ezt megváltoztathatja. Ha én tenném, az már nem objektív, tehát azért én csak javaslatot tettem, és hát azt cáfolnám, hogy nem akartam kiutaztatni, hiszen onnantól kezdve, amikor kiderült, hogy kimegy az olimpiára, mindenkinek ugyanúgy 100%-osan segítettem a felkészülését, végigcsináltuk az egész felkészülést a közvetlen az olimpiáig, és ott az olimpián is rendkívül jó közös munkát végeztünk, aminek az értéke egy aranyérem volt a végén.
A sportág jövőjéről is elmondta véleményét.
Most ugye nagy változás van, és hát az, hogy a jövője hova fog tartani, vagy hogy az kérdés az, hogy a mostani felnőtt versenyzőink hogy fognak tudni alkalmazkodni az új versenyszámhoz, hiszen nekik ez egy teljesen új feladat. A juniorjaink között azért vannak olyan versenyzők, akik már ugye 2 éve gyakorolják ezt a versenyszámot, tehát egy picit előrébb járnak ebben a sportágban, de majd kialakul, és a Los Angeles fogja megmondani a sportág frissen generált új jövőjét. Én úgy néz ki, hogy lehet, hogy visszamegyek újra gyökerekhez a Honvédban egy kis segítséggel a szakosztályigazgatónak, én leszek talán jobb keze, és akkor ott egy ilyen tanácsadással, vagy az ő munkáját segítve, helyettesítéssel fogok, úgy mondjam, munkálkodni.
Most pedig Szakács Rolandot, a nyíregyházi Aquaese elnökét hallják.
Régi vágyunk volt és álmunk, hogy őt, mint régi kétszeres olimpiai bajnok sportolót megszólítsuk, és elfogadja a megkívásunkat. Most összejött, és éltünk is a lehetőséggel, hogy előadást tud tartani itt Nyíregyházán. 2018 óta, hogy elkezdődött ez a programsorozat, most már 7. éve, nekünk ez egy olyan nagy élmény mai napig, hogy nem tudunk betelni ezekkel az élményekkel, mikor ezek a nagy sportolók jönnek. Martinek János, meg mint szövetségi kapitány, volt most az öttusa a szövetségnél is, december 31-éig, most pont említette, hogy egy kicsit nyugalmasabb az időszak, jobban ráér, és ezért is tudta vállalni itt a rendezvényen való részvételt. Nagy hatással van a gyerekekre. Most lesz egy ilyen név nélküli tesztírás is, egy ilyen kérdőív kitöltés. Az elmúlt 7 évben nem volt erre példa, de most fogunk kérni egy ilyet a fiataloktól, hogy hogy érzik magukat, mit látnak ebbe a programba, kit szeretnének esetleg látni, ki lenne az, aki esetleg tudna őket motiválni egy személyes jelenléttel vagy előadással. Úgyhogy most ezt is majd elindítjuk.
Szakács Roland elárulta, mi a terve az egyesületnek a bajnokságban.
Tisztességes helytállás mellett minél előrébb szeretnénk a bajnokságban szerepelni. A lányoknál most a továbbtanulást kellett figyelembe venni sajnos, hogy most központi írásbelit meg kellett csinálni, és azért több lányzó említette, hogy vagy Eger, vagy Budapest irányába szeretnének továbbtanulni. Ez azt is jelenti, hogy valószínűleg el fognak igazolni Nyíregyházáról, mert ugye a továbbtanulással ez együtt jár. Az nekünk nem jó hír, de az, hogy az utánpótlás nevelésben a fiatalok feljönnek, és tudjuk majd pótolni ezeket a jó játékosokat, az azért ott lesz majd lehetőségként biztosítva, és mellette az országos bajnoki indulásokat is figyelembe véve most a rájátszásnak kezdődik majd a fordulója. Úgyhogy nagyon jó kedvel és tényleg jó eredményekkel várjuk majd következő tavaszi fordulót.
2 nemzetközi tornát is nyert a nyíregyházi Ferenci Tamás által irányított U16-os fiú kosárlabda válogatott. A nyári B csoportos Európa bajnokságra készülő együttes első helyen végzett az olimpiai reménységek versenyén. Ferenci Tamást hallják.
Székesfehérváron rendezték meg a ORV-t, 4 csapat részvételével zajlik ez a tradicionális nemzetközi torna. Szlovákokkal játszottuk az első mérkőzést, második mérkőzést a lengyelekkel, harmadikat pedig a csehekkel. Mind a 3 mérkőzés sikerült megnyerni, és így veretlenül nyertük meg ezt a küzdelemsorozatot. 3 éve dolgozunk ezekkel a srácokkal, ez egy rendkívül tehetséges, ügyes társaság, kiváló atletikus képességekkel rendelkeznek, nagyon jó a szerkezet. Tehát mondhatjuk azt, hogy magas emberünk is van, illetve ezekben a gyerekekben óriási a becsvágy, a győzni akarás, a küzdeni tudás, és ezeken a mérkőzéseken is, amikor hátrányban voltunk, akkor nem föladták, hanem a padlóról fölállva mindig volt a csapatban egy olyan játékos, aki a csapat szekerét kitolta a kátyúból, és minden egyes mérkőzésen hátrányból fordítva sikerült végül is győztesen elhagyni a parkettet.
Az együttes Székesfehérváron ugyancsak megnyerte a rangos mezőnyt felvonultató Szent István kupát is.
Ez 4 napos torna. Majdnem mondhatom ezt, hogy a mi felkészülésünkben azért jó, mert az Európa-bajnokságon is majd lesz az első 4 nap, tehát 4 mérkőzés fogunk majd játszani. Itt az egyik csoportban csak válogatottak szerepeltek, a horvátok, a lettek, illetve a német válogatott mellett mi voltunk a magyarok a negyedikek. A másik csapatban pedig nagyon jó nevű utánpótlás nevelésről híres klubcsapatok játszottak. Bayern München csapata volt itt, a Bassano, Olimpia, Milano és a Juventus Badalona csapata. Körmérkőzések után a csoportokban kialakult egy első, második, harmadik, negyedik hely, és a keresztjátékban, illetve a helyosztóban dőlt el, hogy ki lesz ennek a tornának a bajnoka. Mi mind a 3 csoport mérkőzésünket megnyertük, és a döntőben pedig a Juventus Badalonát egy végletekig kiélezett mérkőzésen 3,8 másodperccel a vége előtt dobott kosárra sikerült megverni. Én bízom benne, hogy ezt a srácok ezt helyén kezelik, értékelik, és ebből önbizalmat tudnak majd meríteni. Ugye belépő korosztály az U16-os, ugye az európai kosárlabdázásban nem ismerjük az ellenfeleket, nem tudjuk, hogy ők milyen játékerőt képviselnek, viszont mi bízunk abban, hogy mi jók lehetünk, erősek lehetünk, és akár egy szép eredményt is elérhetünk a nyár végén. Lesz még egy hét felkészülésen, egy úgynevezett Heraklész hét, akkor megpróbálunk 2 nemzetközi mérkőzést lekötni, és újra egy hetet együtt tölteni a játékosokkal, és június 30-án kezdődik a közvetlen fölkészülés, 5 hét fölkészülésünk lesz, 8 felkészülési mérkőzéssel, és augusztus 5-én utazunk ki Makedóniába, és 7-én kezdjük meg az Európa-bajnokságot.
12 órás röplabdatornát szerveztek Nyíregyházán a Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. Tótné Buszlai Brigitta tagintézmény igazgatót hallják.
Ennek a mai rendezvénynek a célja elsősorban a sportnak a népszerűsítése. Ugye intézményünkben az aktív sport, illetve a szellemi sport is megtalálható. Szellemi sportként ugye a SAK, mint sakpalota referencia intézmény. Az országban 10. referencia intézmény vagyunk. A sakkoktatás a tanulóinknak a mindennapi részét képezik, a tanórákon minden nap megtalálható, tehát edzük az értelmüket, az agyukat. Délután pedig a testüket edzük, ami azt jelenti, hogy sportolási lehetőségként lehet röplabdázni nálunk, kosárlabdázni. Elsődleges célunk az, hogy iskolai keretek között tudjuk megoldani, könnyítve ezzel a szülőnek azt, hogy ne iskola után kelljen elvinnie és még kurcolnia edzésre, hanem itt felügyelet alatt megszokott környezetében tudjon a gyerek sportolni. Mai célunk az volt, hogy népszerűsítsük, motiváljuk őket, és azért valljuk be, a szakma legjobbjaitól tanulnak, mert azért a Fatum Nyíregyháza játékosai ez egy példakép, és úgy gondoljuk, hogy elég motivációt adnak ahhoz a gyerekeinkhez, hogyha eddig még valaki csak gondolkodott rajta, akkor versenyszerűen is tudja oldani. Ugye intézményünkben működik a GAP Sportegyesület, az ő játékosai, igazolt játékosai képviselik intézményünket, illetve a Diákolimpián is szép eredménnyel szereplünk. Első osztályon sporton már kezdődik az utánpótlás nevelés alsó tagozatban, és felső tagozatban igazolt játékosként mennek versenyezni, illetve képviselik intézményünket. Ezen a pályán a legnagyobb büszkeségünk ugye Veres Péter, aki a mai nap a nyitóütést fogja szerválni, ugye intézményünk tanulója volt, illetve azok a sportolók, akik általános iskolában itt elkezdték a röplabdát, azok most is versenyszerűen sportolnak. Jelen pillanatban mondtam a GLP Sportegyesületen belül, illetve középiskolában Vasvári Gimnázium sporttagozatára mennek tovább tanulni. A Nemzeti Úszó Program része az intézményünk, ami azt jelenti, hogy első és második évfolyamon a Nemzeti Úszó Program keretében, tanóra keretében úsznak a gyermekeink. Az intézmény falai között utánpótlás nevelés folyik a Nyíkse Sportegyesületnek a edzőjével, tanáraival, tehát kosárlabdázhatnak. Jövőre terveink között szerepel pedig a szivacs kézilabda, tehát a kézilabdázás. Ez egy szeptemberi indulással.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.